Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 42. Zsoltár első versét énekeljük. A 42. Zsoltár így kezdődik, mint a szép híves patakra.
Szép híves patakra, a szarvas kívánkozik, lelkem úgy ruhajt Uramra, és hozzá
elfoglalva a 455. dicséret első 5 versét énekeljük. A 455. dicséret így kezdődik, testvérek, menjünk bátran.
Köszönöm, hogy legyen kezünk üres, csak terhet vesz magára. Mi pénzt vagyunk keres, hogy gyűjtsön a világ, mi tőle el se kérjük, kevéssel is beérjük. Bennünk egy bűncsebánt az út el van hagyatva, újítjassuk így hát előre látom. Köztül minden látom, ő mesterünk után.
Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánad szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. Úgy, amint meg van írva, Sámuel próféta első könyve, 22. fejezetének első versétől a fejezet végéig, a 23. versig bezárólag. Tehát Isten igéje Sámuel első könyve, 22. fejezetének első versétől a következőképpen szól hozzánk. Elment azért onnan Dávid, és az Adullám barlangba menekült. Amikor meghallották testvérei, és apjának egész rokonsága, elmentek hozzá. Oda sereglett még hozzá mindenféle elnyomott, eladósodott és elkeseredett ember. Ő pedig a vezérük lett. Mint egy 400 ember volt vele. Onnan a moábi Micpébe ment Dávid, és ezt mondta Moáb királyának: hadd jöjjön közétek apám és anyám, amíg meg nem tudom, hogy Isten mit akar tenni velem. És oda vitte őket Moáb királyához, és ott maradtak nála mindaddig, amíg Dávid a sziklavárban volt. Gát próféta azonban ezt mondta Dávidnak: ne maradj a sziklavárban, hanem eredj, menj el Júda földjére. Dávid el is ment, és megérkezett a hereti erdőbe. Saul pedig tudomást szerzett erről, mert felismerték Dávidot és az embereit. Saul ekkor Gibeában volt a magaslaton, a tamariszkuszfa alatt. Lándzsája a kezében volt, és az udvari emberei mind mellette álltak. Akkor ezt mondta Saul a mellette álló udvari embereknek: ide hallgassatok, Benjámin fiai! Hát Isai fiai adott itt mindenkinek mezőt és szőlőt, és ő tett talán benneteket ezredesekké, századosokká, hiszen ti mind összeesküdtetek ellenem, mert senki sem leplezte le előttem, hogy a tulajdon fiam kötött szövetséget Isai fiával. Senki sem szánt meg engem, és nem mondta meg nekem, hogy a tulajdon fiam lázította ellenem a szolgámat, hogy leselkedjék rám,
Bizony, így van ez. Megszólalt erre az edómi Dóég, aki ott állt Saul udvari emberei mellett, és azt mondta, én láttam, amikor Isai fia Nóbba érkezett Ahimélekhez, Ahitú fiához. Ő megkérdezte érdekében az urat. Ellátta útravalóval, sőt a filiszteus Góliát kardját is odaadta neki. Ekkor hívatta a király Ahimélek papot, Ahitú fiát és egész rokonságát, a nóbi papokat. Azok el is jöttek mindnyájan a királyhoz. És ezt mondta Saul, hallgass ide, Ahitú fia. Ő pedig így felelt, itt vagyok, uram. Saul megkérdezte tőle, miért esküdtetek össze ellenem Isai fiával, amikor kenyeret és kardot adtál neki, sőt az érdekében Istent is megkérdezted. Azért, hogy fellázadjon ellenem, és leselkedjék rám, bizony így van ez. Erre így felelt Ahimélek a királynak. Van-e olyan megbízható ember összes szolgát között, mint Dávid a király veje, testőrséget parancsnoka, akit nagyra becsülnek udvarodban? Vajon most kérdeztem meg először az Istent vele kapcsolatban? Egyáltalán nem. Ne vádold mással sem szolgádat, sem egész rokonságomat, királyom, mert szolgád mindezekről a dolgokról semmit sem tudott. A király azonban így szólt, halállal kell lakolnod, Ahimélek, neked és egész rokonságodnak. A mellett álló fegyvereseknek pedig ezt mondta a király, fogjátok körül és öljétek le az úr papjait, mert ők is Dávidot segítették, hiszen tudták, hogy szökésben van. Mégsem jelentették nekem. A király szolgái azonban nem akartak kezet emelni és rátámadni az úr papjaira. Ekkor Dóégnak parancsolta a király, gyere ide, és támadj rá te a papokra. Az edómi Dóég oda is ment, rátámadt a papokra, és megölt azon a napon 85 embert, akik gyors éfódot viseltek. Fegyverrel tört Nóbra, a papok városára is. Kardérre hányt férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, ökröt, szamarat és bárányt. Ahitú fiának, Ahimeleknek egyik fia azonban, akit Ebjátárnak hívtak, elmenekült és Dávidhoz szökött. Ebjátár hírül vitte Dávidnak, hogy Saul megölette az úr papjait. Dávid ezt mondta Ebjátárnak, tudtam én már aznap, amikor ott volt az edómi Dóég, hogy el fog ez árulni Saulnak. Én okoztam apád egész háza népének a vesztét. Maradj nálam, ne félj! Mert aki az én életemre tör, az a te életedre is. Ezért biztonságban leszel nálam. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy mi is hozzád jöhetünk, ugyamint azt Dávid is tette, ahogy megélte a pusztában, hogy belső lelki szomjúságával felé törekedett, és megtapasztalta, hogy ezt a szomjúságot te csillapítod. És köszönjük, Urunk, hogy így van ez ma is. Életünk minden nyomorúságával, mélységével, kilátástalanságával hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy igéd is arról tesz bizonyságot, hogy amikor mélységbe jutunk, amikor nem értjük az életünket, nem kapunk feleletet, hogy mi miért történik, miért úgy történik, akkor az ige feléd irányít, hogy menjünk hozzád, keressük a te akaratodat, figyeljünk rád elcsendesedve, ahogy Dávid is tette a pusztában. Hisz életünk pusztaságait is azért adod, Urunk, hogy legyen csend bennünk, és megtanuljunk felfelé figyelni, keresni, hogy mit is akarsz velünk. A csendben érthetjük meg a te akaratodat is. Kérünk, Urunk, hogy így formálj most minket igéd által, vondd magadhoz a mi szívünket, adj számunkra világosságot, megtisztulást, és add, hogy teljes mértékben rá tudjunk hangolódni, hogy szívünket betöltse az irántad való szeretet. Igen, mert a te szereteted az életnél is többet ér. És Urunk, add, hogy erre figyeljünk, ne engedjük, hogy jelenlegi élethelyzetünk ebből kimozdítson bennünket, hanem az, hogy inkább megerősödjünk a te hűségedben, szeretetedben, hogy tőled várjunk reménységet, erőt, békességet és biztonságot. Köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk most hozzád, és kérünk szent lelked által, tedd áldássá ezt a mostani alkalmunkat. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 170. dicséretünket énekeljük. A 170. dicséret így kezdődik: Jöv el, ó áldott Szentlélek! Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Sámuel első könyve 22. fejezetének a 3. versében így szólt Dávid: amíg meg nem tudom, hogy Isten mit akar tenni velem. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, és kérem, hogy ahogyan a fohászban hallottuk, abban a fohászban, ami a 63. Zsoltárból hangzik el, és tudjuk, hogy ezt a Zsoltárt Dávid a pusztában fogalmazta, illetve tudjuk azt, hogy egy Zsoltár az imádság. És amikor a 22. fejezetben, Sámuel könyvében olvassuk, hogy Dávid a pusztában tartózkodik, akkor abban az időszakban ő imádságban keresi Istent, és megvallja előtte, hogy hozzávágyakozik, utána szomjazik lelke, sóvárok teste is, mint a kiszáradt kopár és víztelen föld. Tehát abban az élet helyzetben ki van tikkadva, száradva, nem is érti, mi miért történik, hiszen Saul ok nélkül üldözi őt, és az élete veszélyben van, holott közben már átélte, hogy Isten elhívta Sámuel által, és felkente királynak, és valahogy nem tudja, ha most Isten elhívott, akkor miért van veszélyben az életem, és annyira nem tudja ezt feldolgozni, hogy menekül ide-oda. Ugye az előző fejezetben olvastuk, hogy még a filiszteusokhoz is elment, Izrael nagy ellenségéhez, tőlük próbált védelmet kérni. De amikor a filiszteusok rádöbbentek, hogy ki ez az ember, aki tőlük kér oltalmat, hogy ez Dávidnak a veje, aki annyiszor győzött fölöttük, akkor megijedt Dávid, és odáig süllyedt, hogy félkegyelműnek tetteti magát. Majd utána visszatér Izrael földjére, és kimegy a pusztába, és ott kezd el imádkozni. És ott vallja meg, hogy mennyire Isten után vágyik a lelke, hogy ebben a helyzetben is Istenre van szüksége. És így közelítsünk ezen a mai napon mi is az Úrhoz. Ezzel a vágyakozással, ezzel a lelki szomjúsággal, ezzel a vallomással, hogy Uram, rád van szükségem. Rád van szükségünk, mert nem értjük, ami történik. nehéz terheket hordozunk, de Uram, jövünk hozzád, mert Te tudsz megújítani, Te tudsz erőt adni. Tehát így látjuk Dávidot is, és azt olvassuk, hogy meglátja, hogy neki vissza kell térni Izrael földjére, mert az az ígéret földje. Nem idegenbe kell keresni az oltalmat, a biztonságot, hanem ott, ahol Isten jelen van. És Dávid eleve arra kapott ígéretet, hogy majd Izrael népének lesz a királya. És akkor az ígéretet adó Istenben kell bízni. És jó nekünk is így a szívünkig engedni az ígét, és megtanulni, hogy valóban az Úrtól várjunk segítséget, nála keressük az oltalmat, ne essünk abba a hibába, mint Dávid, hogy elmegyek máshova. Bár még most is egy kicsit jelen van ez az életében, még most sem teljesen látjuk azt, hogy egész szívével Istenre támaszkodna, hiszen van egy olyan jelenet, hogy ugye hozzámennek, sokan oda mennek a rokonai, sőt ott van apja és anyja is, és akkor ő Moábba viszi át őket. Tudjuk azt, hogy Moáb az egy pogány ország, Izraelnek az ellensége, és ebben a helyzetben Dávid mégis úgy gondolja, hogy ott nagyobb biztonságra találnak a szülei, mint Izrael földjén. Tehát egy kicsit, mintha még ott volna a szívében, nem teljesen bízik abban, hogy Isten meg tudja őt oltalmazni. Másrészt épít arra, hogy az ő ereiben is folyik moábita vér. Ugye a Rút könyvét, hogyha olvassuk, akkor abból megtudjuk, hogy Rút egy pogány moábita nő volt, de egy izraeli család, ugye Moábba ment az éhínség idején, ott kerestek jó megélhetést, és ennek a családnak két fia volt, és az egyik fiú majd ezt a moábita Rútot vette feleségül, de meghaltak. A fiúk meg meghalt, a fiúknak az apja is, és egyedül maradt, ugye Naomi, és amikor arról értesül, hogy Isten hűséges, és Isten, miután Izrael népe bűnbánatot tartott, ad nekik kenyeret, mert igazán Isten tudja az ő népét megsegíteni, ő tud adni igazán táplálékot, akkor elindul haza. És az egyik menye Rút vele megy, és Isten ott beépíti az ő népe közé ezt a Rútot, megáldja az életét, és majd megtudjuk, hogy az ő dédunokája lesz Dávid. Tehát Dávid erejébe moábita vér is csörgetezik, és úgy gondolta, hogy ezt ki kell használni. És ott hagyja a szüleit, de ő visszamegy Izrael területére. Tehát azt látjuk, hogy Dávidnak az élete sem egyenesen halad előre, nincs előtte vörös szőnyeg. Ugye sokan úgy gondolják, hogy az élet olyan egyenes, mind egyre jobban alakulnak a dolgaink, pedig Dávid elhívott, felkent király, és mégis annyi nyomorúság van az életében. Ugye sok mindent átél magaslatokat. Ugye legyőzi Góliátot, utána a királynak a veje lesz, de a király ellene fordul, mert félti a hatalmát, és elkezdi üldözni Dávidot, meg akarja ölni, és Dávid menekül. És ebben a menekülésben is megtapasztalja, hogy ugye a felesége csak menekíti, de nem menekül vele. Nem megy vele együtt. Nem mondja azt, hogy együtt vagyok veled. Ha téged üldöznek, akkor én is vállalom ezt az üldözést, hanem Dávidnak teljesen magába kell menni, és megkeresni a biztonságos helyet, és megtalálni Istennél az oltalmat, az irgalmat, a segítséget. Na most Dávidnak ez az élet helyzete, hogy kimegy a pusztába, ez nem egy véletlen, hanem azt jelenti, hogy Isten kézbe veszi az ő életét, behíratja az ő iskolájába. Tehát Dávid elkezd tanulni az Isten iskolájába, mert Isten minden hívőt, minden tanítványt beírat az iskolába. Meg kell tanulnunk az ő országát, az ő országának a menetét. Meg kell ismernünk még jobban Istent. És Dávidnak most elkezdődik a tanulási időszak. Miket tanul? Ugye meg kell tanulnia Istenben bízni. Meg kell tanulnia, és meg is fogja tanulni, hogy legyőzze például hirtelen indulatát. De Dávidban is ott feszülnek a hirtelen indulatok. És ebben az időszakban megtanul ezek fölött uralkodni, megtanulja, hogy Istennel le lehet győzni az én kapott természetemet, indulataimat. Megtanul megbocsátani. Gondoljuk meg, amikor Saul majd utána megy, meg akarja ölni, és Dávid egy olyan helyzetben talál Saulra, ahol kiszolgáltatott védtelen, megölhetné, és megtanulja nem megölni. Megtanul neki megbocsátani. És itt a pusztában válik tulajdonképpen majd igazán férfivá, férjé, apává, itt érik vezetővé Dávid. Itt tanulja meg, hogy mit is jelent egy közösségben élni, mit jelent azt a közösséget irányítani. Tehát Isten ebben a pusztai menekülésben fölkészíti majd arra az időre, amikor már királyként az egész nép fölött fog uralkodni. És Isten sokszor így hív bennünket az iskolába, így formál, alakít, hogy kihozza belőlünk azt, ami még nincs bennünk. Kihozza belőlünk, hogy egyre jobban hasonlítsunk Krisztusra. Pál apostol írja a Galatáknak, hogy újra és újra kell a Galatákért tusakodnia, imádkoznia, fáradozni, amíg ki nem ábrázolódik bennük a Krisztus. Hát ez a cél. Ezért formál Isten, hogy ki ábrázolódjon bennünk a Krisztus, vagyis Krisztusnak a lénye egyre nagyobb legyen bennünk, és legyőzze a mi természetünket. Hogy ebben a világban a hívő emberek valóban Krisztust tudják megjeleníteni. Hogy már nem mi látszódjunk, hanem ő látszódjon az életünk által, hogy őt mutassuk fel. Hisz erre hív el Isten. Hisz annyi szomjazó, kereső ember van körülöttünk, oly sok nyomorúság, fájdalom van, és tudjuk-e mi ezt úgy enyhíteni, hogy megmutatjuk a Krisztust. Felmutatjuk a Krisztust, az Urat. És megmutatjuk, hogy igen, jöjj hozzá, mert ő tud igazán változást adni az életedben. Tehát Dávid átéli, hogy Isten állandóan formálja, fölkészíti, mert Isten országában nincs szünet, nincs nyugdíj, hanem egy állandó fölkészülés van. És Dávid megtanulja azt is, hogy ha figyeljük az életét, hogy minden életkorban van tanulni való. Minden élethelyzetben van mit megtanulnunk. És itt az a kérdés, hogy fogékony vagyok-e az Istennek az akaratára? Fogékony vagyok-e arra a tananyagra, amit az Úr meg akar nekem tanítani? Tehát ott van a pusztában Dávid, és azt olvassuk, hogy egy barlangba menekül, és elterjedt a híre, hogy Dávidnak el kellett menekülnie, egy barlangba húzódik meg, és egyre több ember megy hozzá. Tehát egyre több ember számára Dávid jelenti a reménységet. És mindezzel Dávidnak meg kell tanulnia azt, hogy az országban nem minden szép és jó. Eddig, amíg fölfelé emelkedett a karrierje, amíg ő volt Saulnak a veje és hadsereg parancsnoka, addig minden nagyszerűnek látszott. Hát milyen jól megy itt az élet, csak most veszi észre, hogy vannak, akik kiszorulnak a királynak a közeléből, vannak, akiket elnyomnak, akik nyomorúságba élnek, és ezekkel senki nem törődik. És ezek a kitaszított emberek Dávidban látják meg a reménységet, és ebben a helyzetben átéli, hogy Isten kimunkálja benne az irgalmasságot és a befogadókészséget. Tehát Isten ezt is fölhasználja Dávid formálására és alakítására, hogy tudja ezeket az embereket befogadni, és maga mellé állítani, gondoskodni róluk. És olyan jó, hogy látjuk ezt a történetet, mert az Úr Jézus is, aki Dávid fia, úgy jött el ebbe a világba, hogy amikor megjelent és elkezd munkálkodni, akkor azt olvassuk, hogy a sokféle nyomorúsággal, bajjal küszködő emberek tódulnak hozzá. Mert meglátják azt, hogy Jézus irgalmas, hogy Jézus könyörül rajtuk, hogy Jézusnak van hatalma meggyógyítani az ő betegségeiket, van hatalma megszabadítani bűnökből, a gonosz hatalmából, van hatalma az ő szívüket újjá alakítani. És Jézus vonza az embereket. Tehát Dávidnak ez az élethelyzete, ez előre mutat Krisztusra. Tehát Dávid nem csak ősatja Jézusnak, hanem egy Jézusra mutató kép is. Ősképe Jézusnak. És amit Dávidnál látunk, az Jézusnál is, ugye előjön. Aztán ez a jelenet arról is beszél, hogy Dávid fölismeri azt, hogy nem csak a bárányt kell megmenteni az oroszlán torkából. Ugye gyermek korában, amikor a juhok mellett volt, sokszor átélte, hogy jött az oroszlán, és el akarta ragadni a bárányait. És akkor szembeszállt az oroszlánnal, és megmentette a bárányt. Látta, hogy van a bárányoknak ellensége, és most rádöbben arra, hogy bizony az elnyomott, kihasznált, tönkretett embert is meg kell menteni a gonosznak a torkából. És hogyha újra Jézusra figyelünk, akkor nála is ezt látjuk, hogy amikor mentek ki emberek, hallgatták őket egész nap, gyógyítatták általa az életüket, akkor Jézus meglátta, hogy olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok, és oda vette őket maga mellé, és nem engedte el őket, hanem ugye több mint 5000 embert megvendégelt. Tehát Jézus is így jött el ebbe a világba, hogy mehetünk hozzá a magunk életének a nyomorúságaival. Vagy ugye amikor a farizeusok belekötöttek abba, hogy ő szombat napon is gyógyítja a betegeket, hogy szombat napon is odahajol ahhoz, aki tőle segítséget kér, aki beléveti a reménységét, és nem küldi el, akkor egy ilyen választ ad nekik, hogy figyeljetek ide. Hát ki az közületek, akinek szombat napon a juha, vagy az ökre beleesik egy gödörbe, és nem húzza ki. De azt mondja, mennyivel értékesebb az ember a juhnál, vagy az ökörnél. Hát az ember fia is azért jött el, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet, és segítsen rajta. Tehát csodálatos látni a mi Urunkat. Csodálatos, ahogy vár minket, ahogy hívogat minket, hogy mehetünk oda az életünk minden gondjával, bajával. Ugye úgy hívogatott, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtak. És én megnyugvást adok nektek. Mennyiszer hallottuk, olvastuk már ezt az igét, de oda megyünk, amikor váratlanul valami baj történik az életünkben, amikor terhek kerülnek ránk, vagy elveszítjük a békességünket, mindjárt így jövünk hozzá, hogy igen, ezt mondta Jézus, jöjjetek hozzám, vagy amikor meglátogat egy betegség, egy nehéz helyzet, akkor mindjárt elindulok felé, hát hívtál, Uram, hát most akkor szabadon foglak és megyek, mert szükségem van rád. És olyan jó, hogy ő nem csak mondja, nem csak hív, hanem mehetünk. Aztán, amikor Moábba hagyja a szüleit Dávid, akkor azt mondja, hogy addig hadd legyen ott Moábban az apám és anyám, amíg meg nem tudom, hogy Isten mit akar tenni velem. Tehát Dávid nem csak elmenekült a pusztába, hanem ezt az időszakot arra használja fel, hogy keresse Isten akaratát. Hogy megtudjam, ugye, hogy mit akar Isten velem. Pontosan meg akarja tudni Istennek az életére szóló akaratát. És ez is fontos, hogy meglássuk az életünk pusztaságait, és azért vannak, hogy mi is keressük, mit akar Isten, hogy tudjuk meg, fáradozzunk azon, hogy mit akar velem Isten. És ott van-e a szívünkben, hogy igen, meg akarom érteni. Hát Dávid ott a pusztaságban, az üldözöttségben hogyan érthette meg, hogyan tudhatta meg, hogy mi Isten akarata? Hát úgy, hogy először is imádkozott. Ugye ő gyermek korától fogva ismerte Isten, élő kapcsolata volt vele. Tehát Dávidnál nagyon fontos azt látni, hogy nem csak a bajban kiállt az Istenhez, nem akkor kezdi el keresni, hanem ő neki már régóta kapcsolata van Istennel. Tudja, kicsoda. Tudja, hogy hozzá fordulhat. Ugye a 23. Zsoltárban milyen szépen fogalmazza meg, hogy az Úr az én pásztorom. Hogy igen, számomra Isten pásztor, tudom, kicsoda ő. Hát a pásztorom, akihez oda mehetek úgy, mint ahogy egy bárány hozzám. És tudom, ha oda megyek, akkor törődik velem, választ ad nekem, gondoskodik rólam. És de jó, hogyha így ismerjük. Igen, pásztor, a jó pásztor Jézus eljött értem hozzám, és oda mehetek akkor is, ha nem értek dolgokat. Oda vihettem a számomra még nem érthető dolgokat. Mert az Úr is beszél arról, hogy van, amit ti még most nem értetek, de majd eljön a Szentlélek, és kijelenti nektek, vagy a tanítványoknak, hányszor mondja, hogy igen, most még ezt nem értitek, de majd ha meghaltam, meg feltámadok, akkor majd megértitek. Van, amit abban a pillanatban nem ért az ember, mi miért történik, vagy mi miért úgy történik, de aki keresi az Urat, aki figyel a szavára, az megértheti. A másik dolog az imádság mellett, hogy Dávid ismerte Istennek az Ószövetségi igéit. Elsősorban ugye Mózes 5 könyvét. És az ő számára is az ige az, ami lámpás, ami erőforrás, az igéhez megy, és abból igyekszik választ kapni, erőt meríteni. És ezt jó látni Dávidnál, amíg meg nem tudom, azt mondja, addig nem csinálok semmit, amíg meg nem tudom, hogy mit akar Isten. De tehát addig idézi fel a gondolataiban az ígét, és viszi az Úr elé, ha még nem lesz világos Istennek a válasza. És mi is így mehetünk. Mi már előnyösebb helyzetben vagyunk, mint Dávid, mert kezünkben van a teljes Szentírás. Neki még nem voltak se prófétai iratok a kezébe, se zsoltárok, ugye, mert a zsoltároknak és a legtöbb részét ő írta. Tehát még zsoltárok sincsenek, proféták sincsenek, és mégis tud vigasztalást, erőt meríteni az igéből, és mi már ezekkel mind élhetünk. Ugye, amikor hogy itt a 63. zsoltárban is, hogy megfogalmazta, hogy ugye itt a felirat, hogy abból az időből, amikor Dávid Júda pusztájában volt, és megfogalmazza, ugye, hogy mennyire ki van lelkileg szomjazva, mennyire sóváró a teste, lelke, és ez mind azt üzeni, hogy a pusztában, amíg keresi Istent, addig imádság és zsoltár fakad fel a szívéből. Ugye a pusztában, amikor tusakodik, akkor gondolatok jönnek elő, és ezeket a gondolatokat megfogalmazza, és leírja. És így születik a zsoltár. És sokszor egy-egy nyomorúságunkból is születhet zsoltár. Istennek a dicsőítése. De nem csak akkor lehet dicsőíteni, amikor minden nagyszerűen megy az életünkben. És itt az igazi dicsőítés az, amikor átélem, és megértem, hogy szenvedéssel formál az Isten. Ugye már Pál apostol is megmondta az efézusiaknak, hogy amikor kijelentődött számára, hogy Jeruzsálemben őt elfogják, majd börtönbe csukják, hogy ne féltsetek engem, hanem inkább ti is készüljetek fel, mert sok nyomorúságon át kell nekünk bemenni az Isten országába. Tehát hívőnek lenni nem azt jelenti, hogy minket minden elkerül, hanem azt jelenti, hogy az Úrral együtt élhetem meg ezeket a helyzeteket. Vagy ha már említettük a 23. zsoltárt, hát milyen szépen mondja Dávid, ha halál árnyék a völgyében járnék is, nem félek semmi bajtól, nem félek a gonosztól. Miért? Nem azért, mert Dávid különleges, nem azért, mert Dávid erősebb, mint mi, vagy ő soha nem félne, hanem miért nem fél? Mert te velem vagy. És ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy vele megyek, akkor nem fogok félni. Lehet, hogy nem értem, lehet, hogy fáj, de együtt vagyok az én Urammal, és nem fél a szívem, mert tudom, hogy ő a győztes. Tudom, hogy még a halál is legyőzte. És tényleg ez olyan valóság el számomra. Így látom egy Jézus, mint aki Úr és győztes a halál fölött is. És aki mellett nincs Jézus, az élet nehéz helyzeteiben, válságaiban, mélységeiben, az félni fog. Az félni fog. Mert átéli, hogy nem tud szembeszállni azon a sötétséggel, reménytelenséggel, amit sokszor ez a világ elénk tár. Tehát Dávid tusakodik addig, amíg meg nem tudja, mi Isten akarata. Hát tusakodjunk mi is így. És ne adjuk föl, és keressük addig Isten válaszát, amíg meg nem tudom, amíg bizonyosságom nem lesz, amíg át nem élem, hogy Isten szól, hogy ne félj, mert én veled vagyok. Én vagyok a te Istened, fogom a te jobb kezedet. Aztán látjuk, hogy elmegy Júdába, és Isten egy prófétát ad mellé, Gát prófétát. Tehát első látásra egy kiszolgáltatott helyzetben van Dávid. Úgy tűnik, egyedül van, és kiderül, hogy Isten ad mellé olyan személyeket, akikre támaszkodhat. Egy próféta, amikor nem látom igazán az utat, akkor a prófétától tanácsot kérhetek, megkérdezhetem Isten akaratát. Ugye a prófétákat abban az időben úgy nevezték, hogy látó. Ugye ez nem egy jós volt, hanem azt jelenti, hogy látom Isten, és látom Istennek a tervét, akaratát, hogy van üzenetem Istentől a nép számára, a másik számára. Isten ma is így ad olyan segítségeket, akik ott is látnak, akkor is látnak, amikor mi nem látunk. Ezt adja számunkra az Isten tisztelet, és amikor halljuk az ígét, Isten ad olyan látást, ad olyan felismerést az igében, amit talán magamtól nem látnék meg, nem vennék észre, de az Úr az ő szolgáim keresztül az én számomra ezt világossá teszi. És aztán látjuk Sault, hogy mennyire gyűlöli Dávidot, mennyire félti a hatalmát, tiszta démonikussá vált ez a Sault. Már nem lát más, csak a hatalmat. Nincs más, már más benne, mint a hatalmának a féltése. És annyira döbbenetes, hogy a hatalom, hogy átformálhatja az embernek a szívét, a gondolkodását, kiforgatja emberi mi voltából, ha nem Istenre figyelünk. Ugye úgy kezdődött nála, hogy nem engedelmeskedett Istennek. Ezért fontos, hogy engedelmeskedjünk neki, figyeljünk, hallgassunk rá minden élethelyzetben. És ugye Saul elhívta Isten, még Isten lelke is rászállt, és mégis, mivel nem figyelt fölfele, nem az Úrban bízott, nem az Úrra nézett, hanem magára, a hatalmára, ezért embertelenné vált. Még gyilkolni is kész volt, kit akart megölni a saját vejét. De döbbenetes mélységbe lehet jutni, ha levesszük a szemünket Istenről. És ha nem tudja most elérni Dávidot, akkor eléri azt, aki segített neki. Az Isten papját, ugye Ahiméleket hívja elő, és áll rajta bosszút. És itt is látjuk azt, hogy ugye mennyi gyűlölet van bennem, de és megparancsolja a nép, a körülötte levőknek, hogy öljék meg a papokat. Ugye a főpapot és meg a papokat. És azt olvassuk, hogy a király szolgái nem akartak kezet emelni és rátámadni az Úr papjaira. Tehát a királynak a szolgái fölismerték, hogy ez most egy olyan helyzet, egy olyan parancs, ahol nem szabad engedelmeskedni a királynak, ahol nemet kell mondani. És nagyszerű látásuk van. És van-e nekünk ilyen látásunk? Látjuk-e, hogy van, amikor azt kell mondani, hogy én ezt nem tehetem meg? Mert ez nem tetszik Istennek. És ezeknek volt bátorságuk szemébe mondani a királynak, hogy mi nem emelünk az Úr papjaira kezet. És de jó, ha van ilyen látásunk Istentől, és kell, hogy legyen az ige alapján. Ugye tegnap olvastuk a római levélben, hogy szánjuk oda egész valónkat Istennek, és ő segít abban, hogy föl tudjuk ismerni, hogy mi Istennek a jó akarata, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a rossz között. Ugye itt egy király mondja, hogy öljétek meg a főpapot, meg a papokat, tehát mondhatnák azt, ha a király parancsolja, akkor ez rendben van, ez jó. És meglátják, hogy ez nem jó. És nemet mondanak neki. És nekünk is szükségünk van, hogy legyen ilyen látásunk, és tudjunk nemet mondani, akkor olyat kérnek tőlünk, ami ellenkezik Isten akaratával, ami nem helyes az Úr szemében. Persze mindig akad egy olyan, akinek nem számít semmi, csak a pénz, meg a hatalom, meg az emelkedés, és megteszi. Ugye itt van ez a Dóég, ő egy edomita, az edomita az Ézsau leszármazottja. Ennyire tele van a szíve még mindig gyűlölettel. Ugye sok száz év eltelt már Jákob és Ézsau óta, és mégis mindig gyűlölet van a szívükbe. Mi van a szívemben? Oda viszem a gyűlöletemet is Krisztushoz, mert ő tudja tőle megtisztítani, és tud felszabadítani arra, hogy akár az ellenségemet is tudjam szeretni, és tudjak vele jót tenni. De látjuk, hogy Isten itt is jelen van, és Ahimeleknek az egyik fiát, Ebiátárt kimenti a gyilkos indulatból, megmenti, és ő majd elmenekül Dávidhoz, és ő lesz majd Dávid főpapja. Ő lesz az, aki majd Isten akaratát közvetíti Dávid számára. Hát adja az Úr, hogy ebből a történetből, Dávid életéből, helyzetéből erőt, vigaszt, békességet tudjunk találni. Lássuk meg, hogy a pusztában sem hagy minket az Úr magunkra, hanem minden azon múlik, hogy én meglátom-e, hogy ott az Úr, keresem-e az orcáját, vágyakozom-e vele lenni. És adja Isten, hogy ilyen vágyakozás legyen a szívünkben, és megtapasztaljuk az ő segítségét, erejét. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ezen az igény keresztül láthatunk téged, és megerősödik számunkra, hogy te odafigyelsz az egyszerűekre, odafigyelsz a keresőkre, a bajban lévőkre, a menekülőkre, a gyászban élőkre. Látod, hogy sokszor mennyire olyanok vagyunk mi is, mint a pásztor nélkül való juhok, olyan kiszolgáltatottak, tele van a szívünk félelemmel, annyira nem értjük, mi történik velünk, és köszönjük, hogy te ilyenkor odalépsz mellénk, azt mondod, itt vagyok, ne féljetek, én vagyok, és segíts, hogy meghalljuk a te hangodat, segíts, hogy ez a szó behatoljon a szívünkbe, a gondolkodásunkba, szerteűzze a félelmet belőlünk, és megerősítsen, adjon látást, hogy te vagy, Uram, az élet fejedelme. De, Uram, ahogy Dávid ott a pusztában elcsendesedett, kereste a te akaratodat, add, hogy mi is a magunk élethelyzetében tudjuk keresni mi is a te akaratod, és ne fáradjunk ebbe bele, ne adjuk föl, hanem addig keressünk, amíg meg nem tudjuk, hogy te mit is akarsz pontosan az életünkkel, mi a terved velünk. És Uram, bármi történik velünk, körülöttünk, add, hogy mi is tudjunk az igéhez fordulni, abba keressük a választ, abból kapjunk feleletet mindarra, amire magunktól nem tudunk választ találni. És Uram, könyörülj, te válaszaid megnyugtassanak, békességet adjanak, reménységgel töltsenek fel. Köszönjük, Urunk, hogy te még a gyilkos kezekből is tudsz kimenteni, ahogy kimentetted Ebiátárt, és ezért Saul kezéből, és ezért is magasztalunk, Uram. Eléd visszük a betegeket, Uram. Könyörülj rajtuk, add, hogy hozzád kiáltsanak, tőled várjanak gyógyulást, de azért is könyörgünk, hogy ne csak a testi gyógyulás, hanem a veled való élő kapcsolat is legyen fontos a számukra, az üdvösség, hogy átéljék bűneik bocsánatát, és megtapasztalják, hogy általad új életük van. Uram, eléd visszük az egyedül élőket, megfáradtak a gyermekeket, fiatalokat. Te, Uram, könyörgünk most előtted a gyászoló testvéreinkért is, hogy te légy velük. Te vezesd őket ott a halál árnyék a völgyében, és add, hogy megtapasztalják, hogy ott vagy, és tudjanak beléd kapaszkodni, adj nekik reménységet, és add, hogy ezt tovább tudják adni a többi gyászolónak, adj számukra vigasztalást, reményt, újítsd meg az életüket, és adj számukra benned békességet. Ragyogtasd fel, Uram, számukra, hogy te vagy a feltámadás és az élet. Igen, nekünk van reménységünk benned és általad, mert győztes Úr vagy. Kérünk, Urunk, így egyházunkért, népünkért és az egész világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Ha az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön, hétközi Isten tiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben. Hirdetem továbbá, hogy pénteken 5 órától szombaton 7 óráig férfiak és fiúk hétvégéjére kerül sor, sőt most inkább a férfiak hétvégéje a hangsúlyos. A missziós házban lesz ez az alkalom, és a férfiakat szeretettel hívják és várják a szervezők. Majd ezt követően vasárnap 10:30-tól tartunk újra itt a templomban Isten tiszteletet. Befejezésül a már megkezdett 455. dicséret 9. versét énekeljük, elmúlik nem sokára. Oh, my God.